Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket jó itt lenni Isten házában. Igaz? Sokkal jobb, mint bármi más helyen lenni. Azért, mert adott Isten hozzá szívet, indítatást, hogy ezen a napon az ő népével együtt keressük az ő szent jelenlétét, és hozzuk elé a hála, a dicséret áldozatát, és ne érezzük ezt nagy dolognak, hanem érezzük kiváltságnak. Tudtok el egyáltalán mondani? Kiváltság. Bibliáitokban lapozatok, kérlek, a János evangéliumához, ott is a 11. fejezethez. A kivetített képen látjátok János 12 első 8 versét, a Biblia tanulmányunknak az alapja ez, viszont a 11. részből már olvasunk igét, és kicsit tovább is olvasunk, mint a 8. vers, 12. részből is, hogy el tudjuk helyezni a tanulmányozott ige szakaszt az ige környezetében. Lázár feltámasztása után vagyunk az események láncolatában, és nagy péntekhez egy hétre. Ami eseményt tanulmányozunk, az nagy péntekhez egy hétre vissza pénteken történt, 6 nappal, zsidó számítások szerint ez péntekre esett. Ugye a zsidó húsvét már péntek este elkezdődött, és az időszámítás szerint ez nagy valószínűséggel pénteki esemény, tehát nagy péntekhez vissza egy hétre. No, így hangzik Isten igéje János evangélium a 11. fejezet 45-ös versétől. Ekkor sokan hittek benne, mármint Jézusban, azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett, mármint, hogy feltámasztotta Lázárt. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyik pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba. És ott adózkodott a tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétje, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok? Lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Mária szolgált fel, Lázár pedig Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi náluskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mint a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő elszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd, hiszen temetésen napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek. Nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamácsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamácsikón ülve. Amen. Eddig Isten igéje. Mint mondottam, a kivetített ige szakasz nézzük meg most ebből az egész kinyilatkoztatásból. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus 6 nappal húsvét előtt egy városba ment, méghozzá Betániába. Tehát gyakorlatilag ugye közeledve az ő kereszthalála, kínszenvedése, az utolsó napjai a Földön, úgy gondolta, hogy ezt a barátaival tölti. Betánia olyan hely volt, ahol Jézus szeretett lenni. Szeretett együtt lenni ezekkel az emberekkel. Nem csak a tanítványokkal, a közvetlen tanítványi körrel volt át együtt a 3-mal vagy a 12-vel, hanem itt Betániában ezzel a családdal, Lázárral, Mártával és Máriával, és talán Márta férjével, Simonnal együtt, erre majd mindjárt visszatérünk. Volt ennek a háznak egy légköre, egy kisugárzása. Ez a kisugárzás, a légkör az ott lévőktől volt olyan, amilyen, és ez a légkör, ez vonzó volt Jézus számára. Szeretett ott lenni, szeretett ott időt tölteni. Minden hajléknak, minden embernek, minden közösségnek van kisugárzása. Van lelkisége, lelkülete, szellemisége. Ez vagy taszít, vagy vonz embereket. Az, hogy taszít valakit a szellemisége az emberek, még nem feltétlenül rossz dolog. Erre majd visszatérünk. Az viszont biztos igaz, hogy aki keresik az Urat, aki keresik Jézust, azokat vonza az a lelkület, amely a keresztény emberben van. A Krisztus szellem által ott van a keresztény emberben. Jézus többször megfordult Betániában, Betánia mellett merített be bemerítő János, és ott merítkezik be a názareti Jézus. Az első tanítványai Betánia közelében csatlakoznak hozzá, András és János, majd ugye Péter, és sorba-sorba Fülöp és Natanael ebben a környezetben találkozik a názareti Jézussal. Tudjuk, hogy Betániában van az a hely, ahol fogadja az első tanítványait bérelszállásán, vagy éppen már ezen a helyen. Lehet, hogy itt volt bérelszállása Lázárék otthonában, ezt nem tudjuk a Bibliából, de Betánia első perctől kezdve, Jézus szolgálta kezdetétől fogva, egy fontos hely volt Jeruzsálem mellett az Olajfák hegyének lábánál. A Máté fejezése szerint azt mondja az írás, hogy Betániában a leprás Simon házába ment be Jézus. Hát ki is volt ez a leprás Simon? Az biztos, hogy volt leprás. Tehát leprás volt. Azaz a názareti Jézus meggyógyította a betegségéből, és megtisztította a leprától a testét, a lelkét, az életét. Tehát egy olyan ember volt az a Simon, aki átélte a Jézus szabadítását. Hitét a názareti Jézusba vetette, és ebből a hitből fakadóan megkapta azt a plusz áldást is, hogy meggyógyult a betegségéből is. Tehát először is hittel közeledett a názareti Jézushoz, és ne felejtjétek el, ez minden gyógyulásnak alapfeltétele volt. Akkor is, hogy hittek Jézusban, hittel fordultak hozzá, és megkapta azt az ajándékot, hogy meggyógyult. Mások azt mondják, hogy talán ő volt Simon farizeus, ezt a verziót én elvetem, szerintem nem, ez nem helyén való. És van egy harmadik verzió is, akik azt mondják, hogy mivel ez a Betániai otthon, ahol Lázár, Márta és Márta élt, valószínűleg az apjuk háza volt, vagy Márta férje volt ez a Simon. Ezt sem tudjuk biztosan, ez csak egy érdekesség. De kétségkívül van köze ez a hajlékhoz ennek az embernek, és igazán azt húznám itt alá, hogy egy olyan emberről van szó, aki átélte, megtapasztalta a názareti Jézus Krisztus munkáját az életében. Aztán nézzük Máriát. Tudjuk azt János beszámolójából, hogy Mária is itt van, sőt elég komoly szerepet kap a felolvasott történetben, Jézus lábának a megkenésében. Máté azt mondja, fejét megkente, valószínűleg, hogy fejét és a lábát is megkeni Mária drága íratos kenettel. Nárdus kenetről van szó, ezt is tudjuk, majd mindjárt visszatérünk erre is, és alabástrom tartóban van ez a kenet, egyiptomi eredetű, értékes kő volt ez, talán márvány, amit különleges munkával készítettek, és nagyon értékes volt maga a szerence is, amelybe ezt az írtózatosan drága illatolajat elhelyezték. Ki volt ez a Mária? Hát ebben is megosztanak a teológusok véleményei, csak elmondom, hogy halljatok ilyet is. Ugye több Máriáról olvasunk a Bibliában, olvasunk Jézus anyjáról. János Márknak az anyjáról, az Apcsia 12.12-ben nagy valószínűsége János Márkéknál van a felház, ahol imádkoznak az apostolok, a tanítványok pünköst előtt, és később is az apostolok cselekedetei könyvben megjelenik ez a felház, az imahely. Valószínűleg ez a János Márk kék otthona volt, és így indul ez a fiatal keresztény ebből a házból, ebből a hajlékból. Ilyen szülei vannak, ilyen szellemiség tölti meg azt a házat, hogy aztán János Márkból is egy odaszentelt életű keresztény lesz, szolgálni fogja az Urat, nem véletlenül. Aztán azt is mondják, hogy talán ez a Mária, Magdalai Mária lehetett, nem tudjuk biztosan, a Nyugategyház hagyománya szerint, tehát a Simon farizeus házában megjelenő bűnösnő Magdalai Mária és a Betániai Mária ugyanaz, a protestáns teológusok ezt nem osztják, azt mondják, talán Magdalai Mária és a Simon farizeus házában Jézus lábát megkenő, könnyeivel öntöző bűnös nő az ugyanaz a személy, de nem biztos. Tök mindegy. Igazán ezt most elmondtam nektek, ha olvastok valahol erről, akkor tudjátok. De nem ez a lényeg, hanem Mária is olyan ember volt, aki személyesen átélte és megtapasztalta Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét, szabadítását. Tehát ő is egy olyan ember volt, akiben ott élt az a személyes tapasztalat, hogy mit tesz az élő Isten az ő fiában, a megváltó Jézus Krisztusban egy élettel. Tehát Lázár, Simon és Mária mind olyan emberek voltak, nem beszél arról, hogy Lázár feltámad a halálból. Ebben a családban valaki, ez a család visszakapja a testvérüket. Ugye Márta és Mária is átéli azt, hogy feltámasztja a názareti Jézus a testvérüket, életet ad a halál helyett. Ez jellemezte tehát ezt az otthont és az otthonban élőket. Lázárral kapcsolatban még annyit hadd mondjak, ugye, hogy a János evangélium a 11. fejezetében részletesen beszámol a Biblia arról, hogy Jézus látszólag késlekedik, hogy milyen hitkrízisbe keveredik Mária. Márta segíti ki, ugye, aki úgy tűnik, hogy egyébként a többi történetben, mint a Márta lenne a kevésbé hívő. És kiderül, hogy nem is olyan biztos, hogy az a jobban hívő, aki úgy látszik, hogy jobban hívő, mert amikor jönnek a viharok, azért ott nettósodik mindenkibe, ami van, hogy hogy is állunk ezzel a hívőséggel, meg az egész sztorival. Tehát kisegítették egymást, ez biztos, és így élték meg az életüket, és döbbenetes, amit olvasunk Lázárról, hogy Lázár pedig a Jézussal együtt ülő között volt. Ezt olvasjuk róla. Egy kumma betűt nem olvasunk, hogy ez mit mondott, mit csinált, mit evangelizált, kivel tett valami jót. Nem olvasunk semmiet, azt olvasjuk, ott volt Jézusra. Ennek az emberek már maga a jelenlét elég volt. Oda mentek, a csodájára jártak, hogy ez a Lázár, aki feltámadt a halálból. Ez a Lázár az, aki halott volt, és íme él. Na most ugye a feltámadásnak a csodája az ember életében, az örök életnek az ajándék, amit a Szentlélek által átvesz a hívő ember, az örök életet nem majd megkapja, azt már megkapta.
Amen.
Halleluja. Tehát az örök élet benned van, az élet szelleme benned van, az a szellem, amely életet hozott, és az az Isten, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, az ad életet neked is, aki Krisztusban hiszel. Tehát Lázár annak a hívő embernek a példája, aki megtért, újonnan született, és megkapta a Szent Szellemet, az élet szellemét. Hát csak lelkesít valamennyire ezt ideket, remélem. Ezért Lázárnak már önmagában a jelenléte is bizonyságtétel volt. Maga a bizonyság volt az élete, hogy negyednapos halottként Jézus kiparancsolja a sírból, és ugye megtörténik a proféciákban előre vetített a messiási csodák közül az egyik, hogy egy tuti biztos hulla életre kelt. Egy tuti biztos halott feltámad a halálból. Ez mindenki számára egyértelmű volt, azt mondják, hát Uram, már szaga van, hát ki ne nyisd az a sírt. Hát így megfulladunk a bűztől, a rothadó húsnak a bűzét, tehát meleg van. Hát mit gondolsz? Már egyet napja adott. Jézusnak ez nem volt probléma. Akart, hogy nyilvánvaló legyen, hogy az Úr Jézus Krisztus diadalmaskodik a halál felett. Drága Kovács Géza bácsit köszöntöttem az elmúlt napokban, beszéltem vele, meg írtam neki egy pár sort itt a nagy hétre, meg a húsvétre készülve, és ő már mindannyiunk nevében természetesen küldtem egy-két dalt is neki, a linket nem tud járni, nagyon nehezen mozog, és interneten ügyesen kezel az internetet, és akkor ott igehirdetéseket, dicsőítéseket, Isten tiszteleteket, ő bekapcsolódik, és akkor ő így szörfözik az interneten, és éli a szellem életét, meg írogatja az írásait, értékes írásait. No, és akkor erre válaszolva a következőt írja drága Géza bácsink. Kedves Sándor, köszönöm az énekeket. Különösen, hogy eszetekbe jutottam, és így együtt dicsőíthetjük az Urat. Elvégeztetett. Hatalmas diadalkiáltás ez a keresztről. Hatalmas öröm, hogy nem csak bűneinket vette el, hanem feltámadása által új örök életet támasztott fel. Ugyanaz a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, minket is megelevenített a halálból az életre. Mégpedig olyan életre, amelyet nem tud kikezdeni bűn, halál, sátán, mert ez az élet maga Jézus Krisztus. Áldott ünnepeket kíván idős Kovács Géza. Van benne spiritus, igaz? 94 évesen mennyire nem a testben van az erő, hanem Isten szelleme által, az ember szellemében ott van a bizonyosság. Bátorítson bennünket. Máriáról olvassuk, hogy ezt a drága kenetet ráönti Jézus lábára és fejére, Máté evangélista ezt is lejegyzi számunkra. Történelmi tény, hogy a kenet az befektetési forma volt, megtakarítási forma volt, tehát gyakorlatilag olyasmi, amit az ember félhetett magának, amit megspórolt a kis pénzéből, és a kis pénzét befektette, elrakta, hogy nehezebb betegség időszakára, nehezebb időszakokra legyen mihez nyúlni. És nyilvánvalóan ennek az asszonynak is, Máriának is egy ilyen típusú befektetés volt ez a kenet, ami félre volt téve az ő jövője, vagy jövője számára, időskorára, vagy nehéz krízis helyzetre. János azt is jegyzi, hogy a pénzügyileg járatos Júdás, hát úgy nagyjából egyből mondta a kenet árát. Tehát, hogy járatos volt a bookindexekbe és a egyéb pénzügyi tranzakciókba, maga is komoly tranzakciókat hajtott végre, ugye lopkodott a Persejből, és azonnal beáraszt, hogy hú, ekkora lóvé bejön a Persej, észre se vennék ebből 30-40-et, ugye el csencselnék, úgy apránként, óvatosan, és akkor be is árazza, nekünk ennyi előnyünk van, hogy a piaci értékét ott Júdás egészen magasan kvalifikált gazdasági szakemberként megadja nekünk, azt mondja, hogy 300 dénár értékű, ez a pocséklás! 300 dénárt, azt is a Bibliából tudjuk, egy dénár egy napszám volt, tehát gyakorlatilag egy esztendő bére. Szorozd be a havi fizetésedet 12-vel, és megkapod, hogy nagyjából ez neked mennyit jelent. A te életedre nézd, az összes jövedelmedet szétben összedobod, és 12-vel a havi jövedelmedet megszorozod, és akkor megmondod, hogy na, ez ekkora áldozat volt Mária életében, mert mi szeretünk az összegszerűségébe is gondolkodni, nem? Főleg, ha sok, akkor számolunk nagyon sokat, hogy hú, nagyon sok, ne, uram, ezt nem gondolt komolyan, hát nézzél már. Hát én megmondtam mennyi, hát nem már kényelmetlenül érzem magam. Hát nagyjából ilyen kényelmetlenül érezték ám a tanítványok is magukat Mária közelébe. Tehát ez a szellemiség, ez a lelkület égetett ám, leégette a mázat, a külső kis műanyag burkolatot, a festett színezéket a állarcokról, a szellemileg magasabb rendűnek érzett lelkiséget megégette, és úgy nettó sorolt, hogy hűha, gyerekek, ezt vagy hallgattassuk el, vagy iktassuk ki, mert bajba leszünk, mert kiderül, hogy mi nem vagyunk ilyen komoly hívők. Így tudzám együtt se, mint ez a, hát ez a kis Mária itt, na hát ezt ne izéljünk, mert egy asszony, hát most mit, vannak itt komolyabb hívők, Péter, János és Jakab, hát na hát ezek mégiscsak komolyabb hívők, nem? Hát nem. A nárdus kenetről azt lehet tudni forrásokból, hogy a Himalája tövén növő növénynek a gyökeréből vonták ki, közel-kelettől körülbelül 5-6 ezer kilométerre készítették, és azt oda kellett szállítani a közel-keletet. Tehát gondolhatjátok, hogy nagyjából ez a 3-4 deci kenet, 330 g-nyi kenet érték, egy fonnyi, az ennyit jelentett. Ez egy éves fizetésnyi összegbe került, mondom, tekintve a körülményeket. Olyan érték volt, hogy a illat áldozati oltára is ezt hintették rá a jeruzsálemi templomnál, és ez illatosította be a szentét a templomban is. Alapásom tartóról beszéltünk. Mária áldozata lehetőségeihez képest nagyon nagy volt. Nyilvánvalóan ugye megsorolt javait áldozta oda Jézus tiszteletére. Áldozat volt ez méghozzá Istennek kedves és szívből fakadó, túláradó hála áldozata. Az Isten iránti hálából fakadt ez az áldozat, és nem a szegények felé való adakozás áldozata volt ez, nem valami olyan, ami hát valljuk meg őszintén, szegényeknek segíteni, az olyan keresztény, nem? Hát azért érdemes áldozni. De az hívő, olyan hívős. Tehát vannak olyan áldozati formák, amit olyan hívősnek tartunk, hogy az mégiscsak jó, az úgy frankó, annak van értelme. De dicsőíteni egy fél órát, ne idegesíts már. Hát kinek van ideje? Te elmenni szabad ki gyorsra. Amikor egy csomó dolgot csinálhatnék egész nap. Hát nem már, hát az milyen áldozat? Mi értelme van ennek? Ugye, milyen hajlamosak vagyunk ilyen furcsán gondolkodni az áldozattal kapcsolatosan. Hát így gondolkodtak a többiek is. De nem így gondolkodott Mária az ő áldozatával kapcsolatosan. Mert ő nem az áldozat nagyságát nézte, hanem azt, akinek adja. Nem mérte ki patika mérlegen, hogy mennyit adjam. Ő a Názáreti Jézust látta, és azt mondta, hogy lehet, most van az utolsó pillanat. És soha többé nem tudok neki adni. Milyen durva, amikor az ember elkésik az áldozattal. Mert van ideje a dolgoknak. Szóval kettőször ad, aki idejében ad. És ezt az áldozatot nem lehetett máskor meghozni. Ezt most ott lehetett meghozni. És később már nem volt lehetősége. Az utolsó és egyetlen lehetséges alkalmas pillanatban történik az áldozata. Nem késik el ezzel Mária, hogy Istennek áldozzon. Szabad kígyósra múlt héten lehetett menni. A héten már nem. És hallottad a bizonyságtételt, ó, de jó lett volna nekem is. Bocs, lemaradtál. Ennek már annyi? Ennek már meszeltek? No, de még élsz, még van menned lehelet, legalábbis úgy tűnik mindenki, mint a szuszogna és élne. Tehát egészen élőnek nézünk itt ki mindannyian. Tehát még hát, ha az Isten ad lehetőséget, de egy másikat. Ez már elment. És kérd az Istent, hogy legyen másik, ha hozzászólt az Isten, és nem engedelmeskedtél. De mondhatnám a... Nem látok a bozót mögé, vagy a kártit mögé, nem látok, nincs ilyen. De ugye most van ez a gyűjtésünk azoknak az árván hagyott gyerekeknek, csecsemőknek. Ez most van ez idő. És nincs több. Most hozhatsz áldozatot. Nem majd valamikor. Most van az idő. És ezeket a mostokat érdemes megragadni az Istennél. Mert elmennek az idők, az alkalmak és a lehetőségek. És persze a szegényekről való gondoskodás, hogy mondtam is éppen azt, amiben most benne vagyunk a gyűjtésben, és nagyon köszönjük azt, akik szervezték, és felhívták a figyelmünket erre, áldja meg őket az Úr. És Isten szólt, szólt hozzám az Úr, hogy ez őtől le van ez az adakozás. Ez nem egy olyan adakozás most, olyan segítségnyújtás, ami ilyen kitalál, valaki kitalálta, és lett egy ilyen szeretet ömlengése, mert van néha ilyen bennünk, néha ömlengünk egyet szeretettel, és akkor két hétig jók vagyunk. De ez ugye, ez valójában őszintén, ebből nem lehet megélni, ugye ebből a szeretet túl ömlengésből, hanem valakiben van az a Istentől való megragadottság, kinyilakasztás, kijelentés, hogy az Úrtól van ez a dolog. És persze az, hogy szegényekről viseljünk gondol, a gyülekezet szegényeiről, a családban lévő valóban szegényekről, ma is lehetőség. És rendszeresen lehetőség. És minden nap lehetőség. De vannak alkalmak, amik nem mindig adatnak. Értitek? Nem mindig lehet áldozni. Nagyon megdöbbentett, a feleségem hívta fel a figyelmet egy megtörtént esetre. A címe a Mera újságban van följezve a 2019-es év első számában, interneten is elérhető 15. oldalon. Felolvasom ezt a történetet, megtörtént eset. Kik a gazdagok a címe? Sosem felejtem el 1946 húsvétját. 14 éves voltam akkor. 12 éves öcsémmel, 16 éves nővéremmel és édesanyámmal éltünk. Édesapám 5 évvel azelőtt meghalt, keresett és pénz nélkül maga mögött hagyva 4 iskolás körű gyermekét. 1946-ban egyik nővérem már férnél volt, a bátyám pedig elköltözött otthonról. Egy hónappal húsvét előtt a gyülekezet pásztora bejelentette, hogy egy kivételes húsvéti adományt kezdünk el gyűjteni, amivel egy szegény családon segítünk. Mindenkit kért, hogy vállalják az áldozatot. Mikor hazaértünk, arról beszélgettünk, mit tudnánk tenni. Eldöntöttük, hogy veszünk 25 kg krumplit, és azon élünk egész hónapban. Ezzel 20 dollárt megtakaríthatunk a konyhapénzből. Arra gondoltunk, hogy ha az áramot csak szükség esetén használjuk, és nem hallgatjuk a rádiót, még a havi áramdíjat is megspórolhatjuk. Nővérem annyi ház és udvartakarítás vállalt, amennyit csak tudott. És mindegyikünk gyermekek felügyeletet vállalt, amennyit csak lehetett. 15 centért tudtunk venni egy bizonyos mennyiségű anyagot. Ebből 3 edény alátétet tudtunk készíteni, darabját eladva 1 dollárért. Ezzel 30 dollárra növeltük az összeget. Ez a hónap volt életünk legszebb hónapja. Naponta számoltuk a pénzt, hogy mennyi jött össze már. Esténként csak ültünk a sötétben, és arról beszélgettünk, hogy majd hogy fog örülni ez a szegény család a gyülekezet ajándékának. Gyülekezetünkben kb. 80-an voltunk. Megpróbáltuk kiszámolni, hogy mennyi fog összegyűlni. Ugye ahhoz képest, amit mi adunk, hogy akkor hogy jön az össze. A pásztor minden vasárnap emlékeztetett az áldozatos gyűjtésre. Húsvét előtti nap a testvéremmel elmentünk a hivatalba, ahol kiváltottuk a pénzünket. 3 ropogós, 20 dolláros, nyilván beváltották ugye az aprót, és egy 10 dolláros bankjegy. Futottunk haza megmutatni édesanyánknak és testvérünknek, tehát 3 ropogós, 20 dolláros és egy 10 dolláros, azaz 70 dollár. Futottunk haza megmutatni édesanyjának és testvérünknek, sose volt még ennyi pénzünk. Ezen az éjszakán az izgatottságtól alig bírtunk aludni. Az sem zavart, hogy nem volt új ruhánk húsvétra. Volt összegyűjtött pénzünk a szegény családnak. A gyülihez vezető út nagyon hosszúnak tűnt, alig vártuk már, hogy odaérjünk. Ömlött az eső, nem volt esernyünk, 2 mérföldes utat tettünk meg így a gyülig. Az sem zavart, hogy teljesen vizesek lettünk, és nővérem papírral kipótolt lyukat cipő és átázott. Mégis boldogan ültünk a gyüliben. Hallottam, ahogy néhány fiatal éppen a lányok régi ruhájáról beszél. Ránéztem a saját ruhánkra, de gazdagnak éreztem magam. Megtörtént az adomány begyűjtése. Hazafelé egész úton énekeltünk. Anya finom ebéddel lepett meg minket. Vett 12 tojást, azt megfőztük, a sült krumplihoz. Késő délután valaki csengetett, az egyik gyülekezeti vezető volt az. Anya odament az ajtóhoz, beszélt vele, és egy borítékkal a kezében jött vissza. Kérdeztük, mi az, de nem szólt semmit. Kinyitotta a borítékot, és kiesett egy csomó pénz. Ott volt a 3 20-as és az 1 10-es, és 17 darab 1 dolláros. Anya visszarakta a pénzt a borítékba. Nem szóltunk semmit, csak ültünk. Már nem éreztük gazdagnak magunkat. Addig nekünk gyerekeknek olyan boldog életünk volt. Sajnáltuk azokat, akiknek nem volt apjuk vagy anyjuk, és a házukat nem töltötte be a testvérek és más gyerekek állandó látogatása. Nevetségesnek tartottuk, hogy esténként az evőeszközeinket felváltva használjuk, és azon izgulunk, vajon ma ki lesz a villamé a kanál. 2 késünk volt, azokat körbeadtuk, akinek éppen kellett. Tudtuk, hogy sok dolog nincsen, ami másnak van, de sosem gondoltam, hogy mi szegények vagyunk. húsvét napján jöttünk rá, hogy mik vagyunk. A gyülekezeti vezető nekünk hozta a pénzt, mint egy szegény családnak. Tehát mi szegények vagyunk. Nem éreztem magam sosem annak. Ránéztem a ruhámra, és viseltes cipőmre, és elkezdtem szégyelni magam. Nem akartam visszamenni a gyülibe. Valószínűleg mindenki tudná, hogy mi vagyunk az a szegény család, azaz a szegények. Iskolára gondoltam, 9. osztályba jártam, 100 fős évfolyamba. Azból az első között voltam. Azon tűnődtem, vajon az iskolatársaim is tudják-e, mármint a gyerekek, hogy mi vagyunk a szegények. Eldöntöttem, hogy ott hagyom az iskolát, mivel 8. osztályt már éppen elvégeztem, abban az időben ennyi volt a kötelező. Hosszú ideig csak ültünk némán. Mikor besötétedett, elmentünk aludni. A következő héten az iskolából jövet, menet, szinte semmit nem beszélgettünk. Végül anya megkérdezte, mit akarunk kezdeni a pénzzel. Hogy a szegények mit csinálnak a pénzzel, mi nem tudtuk. Sosem gondoltuk, hogy szegények vagyunk. Következő héten nem akartunk menni gyülibe, de anya azt mondta, hogy mennünk kell. Bár napos idő volt, nem beszélgettünk az úton. Anya elkezdett énekelni, de senki nem csatlakozott, így csak egy verset énekelt. A gyüliben vendég volt, egy misszionárius. Arról beszélt, hogy ők Afrikában házakat építenek téglából, de a tetőhöz szükség lenne pénzre. A gyülekezet vezetője megkérdezte, tudnánk-e áldozat készen segíteni ezeken az embereken. Mi egymásra néztünk, és először a héten mosolyogtunk. Anya benyúlt a pénztárcájába, és kivette a borítékot. Odaadta a testvéreinek, majd sorban adtuk tovább, míg az adomány a gyűjtődobozba került. Amikor összeszámolták a pénzt, a lelkészünk bejelentette, hogy kicsit több mint 100 dollár gyűlt össze. A misszionárius nagyon izgatott lett. Nem várt ekkor összeget egy ilyen kicsi gyülekezettől. Megköszönte az adományt, majd azt mondta, kell, hogy legyen ebben a gyülekezetben néhány gazdag ember. Ez a kijelentés hirtelen felrázott minket. Nekünk 87 dollárunk volt benne, abban a kicsit több mint 100 dollárban. Mi voltunk a gazdag család a gyűliben. Nem úgy mondta a misszionárius. Ettől a naptól fogva újra gazdag lettem. Mindig emlékeztetem magam, milyen gazdag vagyok, mert nekem van Jézusom. Hú, gyerekek, ez a történet, ez úgy összetöri apróra az ember lelkét. Nekem is az enyémet összetörte. Egy jó apróra, mozsátörővel. Igaz? Kőkemény. Kőkemény. Tehát, hogy mennyire öntelt, kemény szívű, önigaz emberé tudok válni, az valami félelmetes. És mennyire viszonylagosan értékeljük az életünket, és mindig azokhoz, akinek jobban megy. Ez a kísértésünk. Szóval föl kell tennünk a kérdést, amit a tanítványok föltesznek, Máté rejezi, hogy mi ez a pocséklás? Mire való a keretnek ez a pazallása? Bőkezű volt ez az áldozat. Mit gondolunk erről Jézusról mi, amit itt Mária tett? Mi is pazarlásnak tartjuk ennek a több millió forint értékű keretnek a kiöntését Jézus lábára és fejére? Miért igen, vagy miért nem? Mária az biztos, hogy nagyon szerette Jézust, mert életében a legdrágább, a legbecsesebb az ő személye, az ő szabadítója és megváltója volt. Szíve hálája és őszinte tiszta szeretete az adakozás bőségében, annak számolatlanságában nyilvánult meg. Ezért nem volt neki drága semmilyen adomány, amit Jézusnak adhatott. Nem dekázta ki patika mérlegen. Nem fontolgatta, hogy mennyi is jár Jézusnak mindabból, amivel például anyagilag rendelkezik. Te és én hogyan adakozunk? Hogyan mérjük az Úrnak való áldozatot, szolgálatot? Mit és miért tartunk elégnek, vagy esetleg másoknak? A tanítványokról azt olvassuk, hogy bosszankodtak, azaz méltatlankodtak, bosszankodtak, haragudtak. Fortak magukban, mint a bor. Erjed bennük a düh, az indulat. A tanítványok általános reakciója tehát az volt, hogy nem tetszésüket fejezték ki, vagy magukban, vagy hangot is adtak neki a Mária túlzásának. A feleslegesnek tűnő pocséklásának. A méltatlanság forrása lehet az is, hogy a Mária adakozó szíve és ebből fakadó cselekedete egy tükröt állított a tanítványok elé. És kétségkívül az ilyen jellegű, nagy hőfokon égő tanítványi élet, amely áldozatkész, az kellemetlen. Na. Szóval a standard lötyipötyi langyipantyi kereszténynek az egy borzasztó ciki. És jobb azt mondani, fanatikus. Nekem nem kell olyannak lenni, mint ő. És akkor kipipáltuk. Megnyugtattuk jól magunkat. De ez egy volt közülük. Ráadásul nem a legkiválóbb közül volt, akit ők oda értékeltek, soroltak. Tehát borzasztó ciki volt a helyzet. Mert irritálta őket Máriának a lelkülete. És azt mondjam nektek, hogy ez egy jó dolog. Jó dolgok az ilyen történetek, amelyek úgy irritálnak bennünket. És ugye a lelkünket összetörik. És képlékeny, újra képlékenyé, formálhatóvá teszik azokat a... Tudjátok, hogy betesszük a dolgokat, hogy ezt jelenti adakozni, ez ennyi. Ezt jelenti szolgálni, ez ennyi. Ezt csinálom, azt csinálom, ezt adom Istennek. Azt, úgy szépen elosztjuk az életünket. Igaz? Újra és újra elosztjuk az életet. Mennyit vagyok a munkahelyen, mit kell csinálni, mi a fontos, a főnöknek fontos. A munkát fontos tolni, az fontos. Isten is megértheti. Tehát megvannak az ilyen beégett dolgaink, és óriási kegyel, amikor összetöri Isten ezeket a felépített struktúrákat, amelyekben nincs helye a názáreti Jézusnak. Nincs helye a szenvedélynek. Nincs helye a túláradó hálának. És itt nem az a lényeg, hogy mennyit adott. Semmi közelnek ehhez. Az sem érdekes, hogy mit adott. Ez egyáltalán nem számít, mert az özvegyasszony két filérje az ehhez képest eltörpült mennyiségében. Mégis egy túláradó dolog volt, amely Jézus szívét megindította. És gondolj bele, hogy a te szíved, a te életed mikor indította meg Jézus szívét. És azt mondta, eláll a lélegzetem, ez annyira szeret engem. Vagy éppen azt mondta Jézus leginkább, mikor ránk nézett. Én arra lélegzettem, hogy mindig nem érti. Már megint nem érti. Már megint magát sajnálja. Már megint az ördögre hallgat. Már megint annak hallgat, aki sugja a fülébe a marhaságot. Ahelyett, hogy én szellememre és igémre figyelne. Ahelyett, hogy engedni, hogy összetörjen végre makadt szívét. És megsegítessem, meggyógyíthassam, új élettel töltessem meg. Szóval Mária csak jót tett a többiekkel. Csak jót tett. Kedves fanatikus testvérem, csak jót teszel a többiekkel, még ha bolondnak is néznek. Mert inkább legyél Krisztus bolondja, mint az elveszettek közül a világ bölcse. Jódás álszentsége, gyomorforgató, gusztustalan. A szegényeknek, gyerekek, látjátok, milyen frankó hívő vagyok? Én vagyok a hívő, nem ez a Mária. Hát én foglalkozok a szegényekkel. De ez minden reklámban benne van. Még a nevünk bekerült a tévébe. Azt mondta egyik lelkipásztor, tudjátok, úgy adunk, hogy nem csinálunk reklámot belőle. Mert az adakozásunk, a szegényekkel való segítség nem reklámkérdés, és nem üzlet. Ha segíteni akarunk, segítsünk, és ne üzleteljünk. Ne kukfárkodjunk a lelkekkel, ki fog megtérni belőle. Meg ilyenek, ezek a kegyes izék, dumák. Ha segíteni akar, segíts, úgy, hogy senki ne tudjon róla. És hidd el, Isten elvégzi a munkáját aznak az életében, akiken így segítettél. De ebből ne csináljunk reklámot. Önreklámot. Júdásban ugye ez a modern kommunikációs fikció előlépett. Hívjuk ki az RTL klubot, és azért figyeljetek ide, ennyi millió adomány már azért megmozdítja a médiát. Ja, lefordítottam a mai modern világban, hogy mennyire nyomorultá is tud válni a keresztény ember, és még azt hiszi, hogy mekkora hívő. És akkor találkozik egy ilyen történettel, vagy egy ilyen Máriával, aki lehet, hogy nincs benne a top 10-be, a gyülibe. Értitek? Nincs benne a top 10-be. És azt mondja, ez nem számít. Biztos? Biztos, hogy jó helyre figyelünk? Biztos, hogy jó az értékrendünk? Biztos, hogy jó dolog, hogy nem akarunk tanulni a gyermeki hitűektől? Azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, ez az asszony a temetése napjára csinálta ezt. Én mindjárt meghalok. És most találkozunk így utoljára. Többi nap sokkal zaklatottabb lesz, mert már olajfák hegyén töltött a szabad ég alatt, mert ugye üldözték. Már ilyen baráti légkörben nem nagyon volt nap a köveken, nagy héti eseményeket különösen, ha figyeljük, nagy héti eseményeket különösen, hogyha nézzük végig. Mária figyelt arra, amit Jézus mondott. 26. részben Máté azt mondja, hogy Jézus harmadszor szólt a közelgő haláláról, és annak körülményeiről is. Máté 26.2-ben tudjátok, hogy két nap múlva lesz húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Ott előtte, mondja Jézus. És figyeljetek, biztos, hogy nem értette Mária ezt. Tehát tudja, hogy nem értette, hogy ez most hogy, meg mi, meg hát itt vagyunk, meg népszerűség, meg kérdezeti. Tehát ezt nem értette, tehát azt nem... Tehát nem arról lehetett szó, hogy ő mindent tudott, hogy hogy fog ez megtörténni. De figyelt arra, amit Jézus mondott. A többiek nem figyeltek rá. És bár nem értette, mégis azt szerint cselekedett, amit Jézus mondott. És feltört benne ez a sürgető érzés, hogy most azaz, valószínűleg, hogy nem először támad benne a gondolat, hogy ezt oda kéne adni. Hogy ezt az Úrnak kéne, neki gyűjtöm. Ezt Isten országára akarom adni. Ezt az épületre akarom adni, azért gyűjtöm. Áldozni akarok Istennek. Ugye mai világban ilyen fajta dolgokban képeződik ez le, amikor Krisztusnak tudok adni, az oltárra tudok adni. Mert ő most nincs itt. De a teste itt van, a Krisztus teste, a gyülekezet. És feltölt benne ez a szükség, és sürgette őt, hogy a kenetet ráöntse Jézusra, és mint említettem, később olvassuk a Lukács 24 első 10 versében. Mentek, vitték a temetési illatszereket, és akkor odaértek a sírhoz vasárnap hajnalban, és nem találták Jézust. És jöttek az angyalok, mondták, miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, feltámadt. Menjetek, mondjátok meg a tanítványainak, és akik duzzognak ott meg, pánikolnak, meg félnek, hogy menjenek Galileába, megmondta nekik, hogy arra fog menni, és akkor még itt jön egy 40 napos gyors talpaló, hogy újra átveszik a leckét. Hogy akkor hogy is vannak ezek a dolgok, amiket tanultak. Azt mondja Jézus a felolvasott szakaszban, a szegények mindig veletek lesznek, szegény, nincstelen, nélkülöző, koldus. Maga a szociális háló feltalálása az Istenhez kötődik. Az Ószövetségi Szentiratokban nagyon komoly rendszert épített fel Isten a szabályzásokban, a törvényekbe. Hogyan kell gondoskodni a nincstelenről, a koldusról, vagy a fogyatékkal élőről, aki nem tudja megkeresni, nem tud dolgozni. Tehát fizikailag akadályozott van abban, hogy dolgozni tudjon. Ezért azt mondta, ne szedjétek le az összeszőlőt, mikor születeltek. Hullajtsátok el a talón a gabonát, hogy hadd szedegessenek, ne üzzétek el őket, hogy a... lakóhelyeden élő nincstelen és nyomorult ember, aki ilyen vagy olyan okok miatt, de olyan helyzetbe került, eladósodott, vagy sok minden lehetett akkor is, azoknak legyen mit enniük, és legyen rájuk gondviselés. És a zsidó keresztény gondolkodás átjárta az európai keresztény alapon induló államoknak a gondolkodásmódját, és ezért van az, hogy az állam átvette sok európai országban, nyugati részén, de nyilván volt kommunista blokkban is voltak azért szociális intézkedések, nyugdíj, stb. Ez fejlődött, alakult. Most aztán családtámogatási rendszer és minden van. Minden van. De ez alapvetően a gondoskodó állam eszméje az kétségkívül a Szentírásba gyökerezik. Hogy ez mértékét tekintve jó vagy rossz, ez egy más kérdés. Én munkapárti vagyok, és én annak a pártján vagyok, hogy mindenki annyit keressen, hogy tisztessége meg tudjon élni. Ezt szerintem ez a legjobb. Tehát ne egy év juttatásot kelljen adni valakinek, hanem legyen annyi fizetése, hogy tisztessége meg tudjon élni. Szerintem ez a legjobb. És minden túlzás, én úgy gondolom, hogy megborít dolgokat, értékrendeket borít meg. Az emberekben óvatatlanul kialakul az, hogy nekem ez jár. És ha nem is vagyok rászorulva, akkor is jár. Értitek, ezt a gondolkodás volt, nem szeretni kritizálni senkit, csak az Isten igéjéhez visszamenve a személyes felelősségre a Biblia soha nem vette le az ember válláról. Sem az alakozás tekintetében, sem a szükséghez való viszonyulás tekintetében. Salamon azt mondja, aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön. Mert ő megtéríti jó téteményét. Tehát értitek, hogy Jézusnak a mondatai nem a szegények megsegítése ellen volt, hanem világossá tett, hogy ez az áldozat, amit Mária tett, ennek most volt itt az ideje. És ez Isten szerint való volt. És Máté azt is mondja, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, mindenhol hirdetni fogják. Az ő Golgotai keresztre néző áldozata, szívbéli hálája megmozgatta a mennyet. És bizonságtétel, máig ható bizonságtétel, hisz ma is erről beszélünk, és bátorítja a szívünket, és tanítás a mi számunkra. Ennek az asszonynak a tette. Az az igaz, szívbővő és szeretetből fakadó áldozat volt ez, mely Golgotai keresztre tekint, akinek szívében elevenen él, hogy Jézus Krisztus annyira szerette, hogy kész volt kínhalált szenvedni miatta, érte, és helyette. És ez fakad föl, ebből fakad föl a hála. Nyilván az asszonynak ugye előre, a Jézus halálára gondolva, sok minden nem értve vég. Mi meg ugye már tudjuk. A hálaadás az nem csupán egy jól hangzó kifejezés, meg tudjátok, ilyen terápia. Pszichológusok is használják ezt a gyógymódot, értitek, hogy nézd a jó oldalát, köszönd meg, legyél hálás, cupi puszi. Persze, én nem mondom, hogy ez rossz, de azért, kedvesem, ne elég egy mának egy pszichológiai terápiával, amikor neked élő Istened van. És neked a szívedből fakadhat fel élővíznek folyama, ami elsöpri azt a sok nyomorúságot, amit felépítünk a saját életünkben hamis módon. Hát nem több a Krisztus annál, amit össze lehet tákolni a lelkedben? De bizony több. Szóval az asszonynak ez a hála túláradt. És az adakozás csak ennek a túláradásnak egy módja volt. De mégis fontos volt, hogy megjelent, kézzelfogható módon jelent meg az életében. Nem csak ugye általában hálás volt, mert az jó nekem. Nem fog begolyózni idő előtt, ugye? Bedepizni, stb. Mert néhányan ugye azt gondolják, hogy Isten igéhez jó megtartani, mert abból nagy baj nem lesz. De a keresztény életemnél sokkal több. Sokkal több, mint hogy túléld az életedet. Sokkal több annál. Sokkal több van benne. És az ilyen Úrért való áldozat megmarad örökre. Megmarad örökre. Mennyei jutalmazás a következménye. Pedig nem is akarta. Pedig nem ezért gyúrt, nem erre hajtott. Hogy majd ott a mennyben jó lesz. Most csináljunk sok jót, és a mennyben nagyon jó lesz. Üzlet. Ez még mindig nem túláradó hála. Engedj a Szentléleknek, engedjünk Isten szellemének, hogy apróra törje a szívünk keménységét. És tudjon utat találni Isten szellem az életünkben, gondolkodásmódunkban és az életvitelünkben. Sokak tapasztalata, hogy hallottuk egyébként most is, hogy amikor tanítványi szeretettel és engedelmességből ezen az úton járva szolgálunk, sokkal többet nyerünk, mint amit adunk. Végül is azt tapasztaljuk meg, hogy Isten meggazdagított bennünket, és örömmel térünk vissza. Ezt hallottuk a bizonságtételekben? Figyeltétek? Mindenki erről tett annak bizonságot. Azt mondta valaki a csapatból, olyan volt, mint egy wellness hétvége. Úgy éreztem magam, mint egy kényeztetve voltam. Na mondom, biztos, hogy nem Rász Lajossal mentetek el missziózni, hanem Bicskei Tamással, összeteszed a két kezeteket, mert amikor én elmentem Rász Lajossal missziózni, meghívott egy hétvégére szolgálni. Hét prédikáció volt. Péntek estétől vasárnap délutánig. Hétszer prédikáltam. Két dicsőítő csoporttal zavarászott mindenhova. Egyikkel ment a dicsőítés, prédikáltam, másikkel elkezdett a dicsőítés, vittek autóval, amire befejezték utolsó dalt, odaálltam is, dur. Akkor volt egy vacsora, mondta, akkor kérjük Tóth Sándort, osztam meg az evangéliumot az itt lévő között. És nyomtam. Jó, hogy nem mondtam meg előre. Szóval nem volt lehetőség itt andalogni, meg el kell vonulja, készülni. Hát kész kellett lenni. Kész kellett lenni. És amivel a szíved csorlultig volt, akkor azt összeszedted, és volt egy fél, hogy imádkoztál. Hogy legyen mit adni a szükségben lévőknek. Mert még fáradtan is sokkal több volt neked, mint azoknak, akik még nem ismerték Jézust. Na nem mondom, hogy ezt kell csinálni. Meg sorolhatnám a sztorikat az életünkből, a kaszálásokkal kezdve, meg a dzsindzsásban, meg a mindenféle földön alvásban, meg a Mike Dream-től herótunk léve, tehát minden volt, érted? Minden volt. És azt sem tudtuk, hogy miből van. Aztán kiderült, hogy a megtakarított pénzéből finanszírozta Lajos. Amit összeszedett vállalkozóként, összeszedett pénzt, abból finanszírozta. Senkinek nem mondta. Nem is tudtuk. Azt sem tudtuk, honnan van a kaja. Persze voltak adakozók, adományozók, kimentünk táborba, felszerelkezett egy gyülekezeti gulyáságyús társaság, és mindent vittek Ukrajnába. És ők főztek, ők csináltak, mindent adtak, nem tudom hány gyereknek. Hány gyereknek, Tamás? 30, 40, 50 gyerek, vagy mennyi volt ott? Sokan. Sok gyerek volt. Elláttak mindenkit. Senki nem tud, hogy honnan van. Ezek hozták, és öröltették. És utolsó gondolatként azt írja János, hogy és megtelt a ház a kenet illatával. Biztos érzitek, hogy ez sokkal több, mint most jó illat volt, szuper ez a nárus kenet, de ritka illat, ó, de jó érezni. Milyen parfüm ez, hogy hát ritkaság. Ugye ennek van egy üzenet, egy szimbolikus üzenete is ennek a kijelentésnek. Azaz az ott élők, az az otthon, az a hely olyan volt, ahol Jézust örömmel fogadták. És ő szívesen időzött ott. Jó volt ebben a házba belépni. Szeretet, elfogadás és békesség áradt az idebetérőkre. És honnan áradt ez a szeretet, békesség, elfogadás? Azok szívéből, akik itt éltek, és megtapasztalták Jézus kegyelmét. A Lázár, a Mária, a Márta, a Simon, akik személyesen átélték az Isten kegyelmét, szabadítását. Ahogy mondottam, minden személynek, közösségnek, gyülekezetnek, családnak van lelkülete, szellemisége. Ebből fakadóan van szellemi kisugárzása is. És ugye te, mint keresztény ember, a Krisztus kisugárzása lehet benned, a Krisztus szeretetének, a Krisztus kegyelmének, jóságának, jóindulatának, igazságának és szentségének kisugárzása adatott nekünk. És sorolhatnám, hogy nem is tudom felsorolni. Csak ilyen árnyalatokat mondok ebből az egészből, de tudjátok, nagyon is érzékelitek, akik ismeritek az Úr Jézust, és látjátok az ő szavait, és olvassátok az ő szent igéjét, amely folyamatosan korrigálja az életünket, formálja gondolkodásmódunkat, megtérésre ösztönöz, ez megbátorít bennünket. Oly nagy szükségünk van erre, különben eltévedünk, olyan hamar eltévedünk, olyan hamar elkalandozunk, olyan hamar elhangolódik a szívünk, így van? Olyan nagy szükségünk van arra, hogy néha ízéporrá törje a szívünket az Úr. És valami életet helyezzen oda be az ő szelleme is beszéd által. Mondta egyik ige hirdető, a dicsérő csoportra ránézett, azt mondja, csináljátok már úgy, mintha meg lennétek térve. Hát én most nem a mi dicsérő csoportunkra mondom, ne érdek félre, és ne asszociáljon senki semmire, és nem is mondom, hogy én csinálnék ilyet bármikor is, mert szerintem én nem tennék ilyet egyébként, de majd ki tudja. Na, jó, bevezetjük. Ne. Csak hogy mit akart mondani? És azt mondta, hogy figyeljetek ember, hát valahogy nem lehetne kicsit örülni. Azt mondja, le tudjátok a dicsőítést, és ki van pipálva ötének, az jó van. Most leülünk, az követke, most Sanyi olvas igét, az pedig áll. Megvan ez a menet. Mikor Szentlélek szól, hogy bizonságot kéne tenni előre, nekem is mondta az Úr, csak nem tudtam fölhívni, hogy neki nincs bekapcsolva a telefonja, aztán úgy voltam vele, hogy majd az Úr mondja neki. Vagy én mondom neki az alkalom előtt, de nem tudtam az alkalom előtt beszélni, mondta nekem Tamás, hogy arra indította a Szentlélek, hogy legyenek bizonságtételek az alkalom elején. Bocsánat, itt van az Úr? Hát hogyne? Hogyne lenne itt? Isten szól? Persze, hogy szól. Halljuk? Hogyne hallanánk? Engedelmeskedünk? Persze, hogy engedelmeskedünk. Akkor mi lett a baj? Hát semmi. Hát semmi. Semmi. Az így van, semmi baj nem lehet. Ami végzetes. Mire hívott el bennünket az Úr? Pál apostol ezt így foglalja össze. 2 Korintus 2.14-től. De hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Legyünk hát sokak számára mi is az élet illata. Keressük az alkalmat arra, hogy gyakoroljuk a testvéri közösséget. Keressük a testvéri találkozások alkalmait, és ne vonjuk ki magunkat ezekből. Hívjunk meg magunkhoz vendégeket, hogy megérezhessék Krisztus bennünk lévő békességét, szeretetét, a szabadítás és az örök élet miatt érzett hálát és örömet. Ez a konklúzió. Amen. Légy Krisztus jó illata, és teremts alkalmat arra, hogy ezt meg is érezhessék mások. Isten segítsen meg erre bennünket. Amen.